Magyarország első televíziója, Magyarország híradója. Alkudoznak, előbb kap meg támogatásokat a főváros, ebből fizethet a BKV-nak, kormány főváros csúcs Budapesten. Tél helyett atom, fölborzolta a kedélyeket az uniós biztos Pál fordulása, az atomenergia mellett érvel Brüsszelben. Több mint 400 gyereken végeznek génvizsgálatot Texasban, mindannyian a bigamista szekta farmjáról szabadultak. És cukor nélkül csak gyümölcsből 700 féle igazi pálinkát lehetett megkóstolni a Gyulai Kisüsti Fesztiválon. Jó estét kívánok! Nem kap plusz pénzt a főváros a kormánytól a BKV helyzetének rendezésére, de előbb kifizetnek bizonyos támogatásokat, nagyjából 10-12 milliárd forintot. Budapest ebből adhat gyors segélyt a közlekedési vállalatnak. Első körben erről állapodott meg Demszky Gábor főpolgármester Keller Lászlóval, a pénzügyminisztérium államtitkárával. A szakszervezetek viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy a kormány és a főváros rendbe tegye a BKV pénzügyeit. Ha ezt nem teszik meg, akkor akár több napos sztrájkot is tarthatnak.
Hajnalban indult újra a budapesti tömegközlekedés az egész napos sztrájk után. És folytatódtak az egyeztetések a BKV finanszírozásáról. Elsőként a főpolgármester jött ki a több órás egyeztetésről. Demszky Gábor ekkor még csak az autójához sietett. A közterület felügyelők ugyanis lebilincselték a politikus szolgálati autóját, mert nem találták a szélvédőn a behajtási engedélyt. A bilincsügy megoldódott, megmaradt viszont a BKV finanszírozásának problémája. Demszky Gábor felajánlotta, hogy a főváros két évre visszamenőleg az infláció mértékével megemelni az idei évre előirányzott mintegy 10 milliárd forintos támogatást, ha ugyanezt a kormány is megtenné az állami több mint 32 milliárdos normatív támogatással. A pénzügyminisztériumban erre nem látnak lehetőséget.
A konvergencia program keretein belül tudjuk csak elképzelni felelősen a kötelezettségek teljesítését.
Vagyis állami pénzt nem kap a BKV. A kormány a főváros segíteni úgy, hogy bizonyos támogatásokat korábban kifizetne. Ezt a pénzt a főváros a BKV-ra költetné, legfeljebb 10-12 milliárd forintot.
A BKV-nál az adósság spirált el kell kerülni, tehát a BKV adósság növekedését azt csökkenteni kell, mérsékelni kell. A kormány itt segíteni kíván, szerepet kíván ebben vállalni. Ez egy konkrétum, ez az első eredménye, ha úgy tetszik, a tárgyalásoknak.
A felek arról is tárgyalnak, hogy miként lehetne a Budapest környéki településeket is bevonni a közlekedési vállalat finanszírozásába. Tárgyalási alapnak tartják a szakszervezetek a kormány és a főváros újabb ajánlatát. A sztrájk készültséget addig viszont nem fújják le, ameddig nem kapnak garanciákat az ígéretekre.
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy akár több napos sztrájkot is meghirdetünk.
Ez legkorábban csak kedden derülhet ki. A szakszervezetek ugyanis akkor ülnek le újra tárgyalni a BKV vezetőivel.
Az MDF nem ért egyet azzal, hogy a főváros előrehozza a BKV 10 milliárdos támogatását. Katona Kálmán, a párt választmányának elnöke szerint a közlekedési vállalatnak most éppen nincs vezetője, menedzsmentje, de még középtávú koncepciója sem. Módosítanák a sztrájk törvényt a munkaadók. Szerintük szabályozni kellene pontosan, hogy mit jelent az elégséges szolgáltatás, és azt, hogy meddig kell bejelenteni a sztrájkot. A szakszervezetek viszont mindenfajta módosítást elutasítanak.
Két hét alatt kétszer álltak le a BKV-sok. A tárgyalásokon még az elégséges szolgáltatásokról sem tudtak megegyezni. Egyebek között emiatt szigorítanák a sztrájktörvényt a munkaadók. Szerintük a sztrájk nem akadályozhat más alkotmányos jogokat sem, például a munkába való eljutás jogát.
Szabályozni kéne azt a részét a dolognak, hogy mikortól jogalap nélküli egy sztrájk, nevesíteni kellene taxatíve a jogalap nélküli sztrájkoknak a lehetőség, hisz most is azt gondoljuk, hogy akár a MÁV-nál, akár a BKV-nál vitatható, hogy a sztrájk jogos-e vagy sem.
Nincs szabály arról sem, mikor kell bejelenteni a sztrájkot. A vasúti dolgozók szabad szakszervezete például aznap este jelentette be, hogy éjféltől sztrájkba lép.
Az érdekvédelmi szervezetek tiltakoznak a változtatás ellen.
Nem szabad a sztrájk törvényt módosítani, mert esetleg emiatt fogunk sztrájkot szervezni, de akkor nagy.
A kormány szerint tárgyalni kell a munkabeszüntetés szabályairól. Csak akkor terjesztik a módosítást a parlament elé, ha a munkáltatók és a szakszervezetek megegyeznek az érdekegyeztető tanácsban. Erre azonban a szakszervezetek elutasítása miatt kicsi az esély.
Az SZDSZ csak olyan kormányt tud támogatni, amely jövőre hozzálát a közteherviselés átalakításához, mondta Kóka János pártelnök a liberális gazdasági tanács ülése után. Azt javasolják, hogy emeljék meg, de adóztassák is meg a jövőben a családi pótlékot. Emellett egységes 18%-os ingatlanadót vezetnének be. Kóka János megerősítette, hogy kész átadni az SZDSZ vezetését Kunce Gábornak. A Fidesz helyettes szóvivője Cserpalkovics András azt mondta, hogy az SZDSZ és Kóka János is felelős azért, hogy Magyarország ilyen mély válságba került. Az MDF választmány pedig közben úgy döntött, hogy hamarosan benyújtja a parlamentnek adócsomagját, amely 4 pillérre épül, az egyszeri adóamnesztiára, az egykulcsos személyi jövedelemadó és 3 kulcsos áfa bevezetésére és az örökösödési adó eltörlésére. Nagy fordulat állt be az uniós energiapolitikában. A brüsszeli energiaügyi biztos egy a héten megtartott konferencián már nem a megújuló, hanem az atomenergia mellett érvelt. A magyar szakemberek egy része szerint az évente növekvő energiaigény, a környezetvédelme és a magas olajárak miatt szükség lenne egy újabb atomerőműre itthon. A zöldek ezt határozottan ellenzik, szerintük inkább takarékoskodni kellene.
Sérült fűtőelemeket helyeznek el egy úgynevezett pihentető tartályban. 5 évvel ezelőtt, szinte napra pontosan, Pakson a 2-es blokk javítása során 30 üzemanyag kazetta sérült meg. Ennek ellenére több szakember azt mondja, az atomerőművek, így a paksi is biztonságosak.
Vannak olyan biztonsági rendszereink, amivel biztosítani lehet azt, hogy az a potenciális veszély, ami a reaktorban magában benne van, az ne jelentsen tényleges veszélyt.
A Nukleáris Technikai Intézet igazgatója szerint szükség lenne egy új atomerőműre. Az ország ugyanis egyre több villamos energiát használ. És szerinte ez csak az egyik ok a beruházásra.
Nagyon szűkében vagyunk a víz alapú villamos energiának, fosszilis tüzelőanyagunk a mátrai ligniten kívül gyakorlatilag nincsen. Nagy mértékben függünk az orosz földgáztól, ami nagyon komoly kiszolgáltatottságot jelent.
Magyarországon nincs reális lehetőség annak végig a tömerülékről.
Ezt mondja az Energia Klub szakértője. Jelenleg Pakson termelik meg az ország éves villamos energia szükségletének csaknem 40%-át. Ez a mennyiség szerinte könnyen pótolható lenne.
20%-ot kellene előállítani villamosenergia területén megújuló energiaforrásokból, és további 20%-ot kellene megspórolni energiahatékonyság formájában, akkor igenis van reális alternatívája az atomenergiának Magyarországon.
Egy új atomerőmű megépítése hozzávetőleg 2000 milliárd forintba kerülne. Ennyi pénzből 2 évig lehet itthon finanszírozni az egészségügyet.
Most kapcsoljuk Brüsszelt, ott van Nika György kollégám, szervusz, jó estét! Gyuri, hát Andris Piebalgs energiaügyi biztos kinevezése óta harcol a megújuló energiaforrások felhasználásáért, akkor most ellentmond önmagának?
Jó estét kívánok, szervusz! Valószínűleg nincs ellentmondás a szavaiban, hiszen mind a két energiafajtára szükség van, ez az Európai Unió mostani álláspontja. Mindenki számol, és valószínűleg kiszámolták azt, hogy semmi sem lesz elég 2030-ra, 2050-re. Olyan nagy lesz az energiaigény, hogy mindenféleképpen több lábon kell állni, és ebbe az atomenergiát is bele kell venni.
Tagállamokat nem feltétlenül lesz majd könnyű meggyőzni erről, hiszen a 27 tagállam megosztott az atomenergia kérdésében. Mik a főbb érvek és ellenérvek?
Igen, Olaszországban, Belgiumban, Németországban atomerőműveket zárnak be. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Szlovákiában, Bulgáriában, Romániában, a Baltikumban viszont atomerőműveket építenek. Nagyon ellentmondásos a helyzet. Az előnye az, hogy tiszta, hogy nagyon sokáig tart, hogy viszonylag olcsón lehet vele termelni villamos áramot. A hátrány az, hogy csak villamos áramot lehet vele termelni, hogy nem bíznak benne az emberek, hogy tulajdonképpen olyan atomerőmű építési boom van most a világban, hogy lehet, hogy Európára nem marad elég kapacitás, urániumból is hiány van, tehát rengeteg ellentmondás van, mindenféleképpen több felé kell terjeszkedni.
Nika György jelentkezett Brüsszelből, köszönjük! Szlovákiai lapok arról cikkeznek, hogy a magyar koalíció pártja állítólag azután szavazta meg az Európai Unió Lisszaboni szerződésének ratifikálását, hogy Csáky Pál elnök 1 millió koronát kért a könyveit megjelentető kiadó megmentésére. Csáky Pál cáfolja a vádat. Az MKP szóvivője a híradónak azt mondta, hogy semmiféle külön alkut nem kötöttek a pozsonyi kormánnyal. A pozsonyi parlament 3 ellenzéki pártja 2 hónapon át megakadályozta az egyesség ratifikálását. A szerződést végül az MKP szavazatával fogadták el a képviselők. Világszerte tiltakoztak a Beneš dekrétumok ellen a magyar közösségek. Budapesten 2-szer is a szlovák nagykövetség elé vonultak a békés tüntetők. Délelőtt aláírást gyűjtöttek a dekrétumok eltörléséért, délután pedig zászlókkal és transzparensekkel tüntettek több százan. Békés Csabán petíciót írtak, amellyel azt szeretnék elérni, hogy az Unió szólítsa föl Szlovákiát, hogy helyezze hatályon kívül a dekrétumokat és fizessen kártérítést. A II. Világháború után elfogadott dekrétumok hatására telepítették ki a magyarokat és németeket annak idején Csehszlovákiában. Lebuktak az osztrák autópályán garázdálkodó román árrendőrök, és nem is akárhogyan, mindjárt elmondjuk hogyan, de előbb nézzük, mi lesz még a híradóban. Nem tudunk segíteni, iskolában oktatnák az első segélynyújtást, mert a magyarok a legügyetlenebbek az Unióban. És budapesti holokauszt túlélő fogadta a pápát az egyik New York-i zsinagógában, 16. Benedek az első, aki ott jár. A magyarok nagy többsége nem tud újraéleszteni, vérzősebet ellátni, sőt, sokan még mentőt hívni sem. Az elsősegély ismereteket tekintve Európában Magyarország az utolsó helyen áll. Az orvosok és a mentősök szerint itthon is az iskolákban kellene tanítani az elsősegélynyújtást, úgy, mint Németországban.
Szombon lőtték ezt a fiút. A golyó ráadásul artériát ért, azért vérzik ennyire. A mentő viszont nem érte jön. Alig 5 méterrel arrébb elütöttek egy biciklist. A balesetek nem valódiak, valamennyit imitálják. Ő is csak megjátsza, hogy epilepsziás.
Azért imitáljuk ezeket a baleseteket, hogy a gyerekek tudják, hogy hogyan kell ellátni a sérüléseket, sérülteket, mit kell tenni addig, ameddig a szaksegítség, mentő, tűzoltók, rendőrök megérkeznek.
A fertőtlenítünk igen alaposan, ezek után fogunk egy ilyen múl lap darabkát, nagyon vékony réteget, golyóska, bele a golyóska sebbe.
A lőtt sebnél például így kell eljárni.
Minden egyes napon 4-en halnak meg hirtelen szívmegállás következtében Magyarországon. Többségük megmenthető lenne akkor, hogyha az, aki éppen mellettük tartózkodik, legyen akár gyermek, vagy legyen akár hozzátartozó, vagy arra járó, értene az elsősegélynyújtáshoz.
Tavaly pedig csak közlekedési balesetben 1000-en haltak meg. A legtöbbször meg se próbált senki segíteni, amíg kiértek a mentők. Az emberek többsége azt még felismeri, ha valakinek segíteni kell. A legtöbben még mentőt is tudnak hívni, de szakszerűen beavatkozni már szinte senki sem tud. Az orvosok, a mentősök mind ugyanazt mondják, hogy Magyarországon is oktatni kellene az iskolákban az elsősegélynyújtást.
Magyarországon mind a diákok, mind a felnőttek elsősegélyismerete gyenge. Ha azt nézzük, hogy hol van nagyobb motiváció, akkor egyértelműen a diákok körébe.
Tökéletes volt az ellátás.
Egyelőre azonban csak így, játékos formában tudják tanítani a gyerekeket. Szituációban, és nem tankönyvből, mert már a 2000-ben kiadott könyvek is rég elavultak.
A csütörtökön Kecskemét mellett lezuhant MiG-29-es vadászgép pilótáját átvitték a fővárosi állami egészségügyi központba. A Honvédelmi Minisztériumban azért döntöttek így, mert szerintük Kecskeméten rengetegen keresték az őrnagyot, Budapesten viszont nyugodtabban pihenhet. A baleset körülményeit még vizsgálják, műszaki hibára utaló jelet eddig nem találtak. Rázós földetérésük volt a Szojuz űrhajósainak. A 3 asztronauta a kijelölt helytől 420 kilométerre ért földet Kazahsztánban, a Sztyeppén. Az orosz repülésirányító központ szóvivője azt mondta, hogy az űrhajósok erősen célt tévesztettek, de az ilyesmi előfordul. Mindhárman jól vannak, bár leszállás közben a rájuk nehezedő terhelés elérte a 10G-t, azaz a normális nehézségi erő 10-szeresét. meglátogatott egy New York-i zsinagógát, 16. Benedek, ő az első pápa, aki elment egy ottani zsinagógába. A katolikus egyházfőt, azaz Arthur Schneier főrabdi fogadta, aki annak idején Budapesten vészelte át a holokausztot. 16. Benedek ezután a Szent Patrik székesegyházban tartott misét. Egyelőre állami gondozásban maradnak azok a gyerekek, akiket egy texasi szekta farmjáról mentettek ki a hónap elején. A bíró egyúttal mind a 416 fiatalnál génvizsgálatot rendelt el. A gyerekeket azután hozták ki a többnejűséget gyakorló szekta farmjáról, hogy kiderült, hogy már a kiskorú lányokat is férjhez kényszerítették.
Csalódottan hagyták el a bírósági épületet egy a mormon vallásból kivált szekta tagjai Texasban. Gyerekeik egyelőre állami gondozásban maradnak. A bírónő DNS vizsgálatot is elrendelt, hogy kiderüljön, kik a biológiai szüleik a gyerekeknek. A szekta ugyanis a többnejűséget gyakorolja. Ez nem vallás kérdése, gyerekekről van szó, akiket védeni kell a zaklatásoktól, magyarázzák a bírósági döntést a gyermekvédők. A hatóságok ugyanis arra gyanakszanak, hogy kiskorú lányokat kényszerítenek férhez. A házasságok általában 14 és 16 év között köttetnek, de tudok olyanról is, hogy 8-9 éves gyereket adtak férhez. Nyilatkozta Flora Jessop, aki 22 évvel ezelőtt szökött meg a gyülekezetből. A szekta életét teljes mértékben a férfiak uralják. Mindenre a férfiak tanítanak bennünket. Ez az életrendje, mert ők testileg, lelkileg tiszták. Vallják ezek az asszonyok. Azt viszont visszautasítják, hogy bárkit, bármire is kényszerítenének a férfiak. A mi hitünkben semmi sem megvetendőbb, mint az erkölcstelenség, mondja ez a szektatag. A gyülekezet eddig teljesen elzártan élt egy texasi farmon. A hatóságok évekig békén hagyták őket, de a gyermekvédelmisek április elején végül az összes gyereket elhozták onnan.
Lövöldözés és autós üldözés volt az egyik osztrák autóúton, miután román állrendőrök akartak igazoltatni civil ruhás rendőröket, az egyik állrendőr meghalt. Svehát közelében állították meg a valódi rendőrök autóját, fenyegették őket, mire az egyik osztrák rendőr a levegőbe lőtt. Az állrendőrök visszalőttek és megpróbáltak elmenekülni, végül megadták magukat. A három férfi az elmúlt hetekben több autóst is kirabolt Alsó-Ausztriában. Több mint 10 000 fiatal dolgozott ma itthon önként és ingyen országszerte. Erdőket, parkokat takarítottak, ruhát gyűjtöttek, palántáztak, vagy éppen beszélgettek az emberekkel. Az önkéntes fiatalok napját harmadszor rendezték meg Magyarországon.
300 önkéntes fiatal gyűlt össze reggel a Merlin Színházban. Kiosztották a feladatokat, és szétszélettek a fővárosban.
A fiatalok, ha helyzetbe vannak hozva, és ha hagyjuk őket, csodálatos dolgokat tudnak csinálni, értéket teremtenek, és igazából észreveszik a problémákat, és meg is próbálják őket megoldani.
Köszönjük szépen! Csókolom, további szép napot!
Az eső miatt legtöbben közvéleménykutatást végeztek a pályaudvarokon.
Megkérdezzük az embereket itt a keleti pályaudvaron, hogy mi a véleményük a társadalmi felelősségvállalásról. Jelente nekik valamit ez a szó? Egyáltalán tudják-e, hogy ez mit jelent? Hogy szelektíven szedik-e a szemetet? Elemeket gyűjtenek-e?
Ebben a baranyai kis faluban padokat festettek és virágokat ültettek a gyerekek.
Úgy döntöttük, hogyha most akár fúj, akár esik, akkor megcsináljuk.
A dombai tónál is egész nap dolgoztak. Sétányokat, horgászhelyeket alakítottak ki, és lefestettek mindent, ami ütött-kopott volt.
Átfestjük a régi korlátokat, illetve hát ilyen zöldet próbálunk mindenhova tenni, hogy ilyen környezetbe illeszkedő legyen.
Az ország 120 településén több mint 10 000 önkéntes fiatal dolgozott egész nap.
Több százféle pálinkát lehetett megkóstolni a 9. Kisüsti Fesztiválon Gyulán. A jövőben csak az az ital viselheti a pálinka nevet, amely 100%-ban hazai gyümölcsből és Magyarországon készül. Az erről szóló magyar törvényt most értékelik Brüsszelben.
Csak nem 700 féle pálinkát lehetett megkóstolni Gyulán.
Igazán finom gyümölcsökből készítik az igazi pálinkát. Cukor nélkül, natúram.
Ettől azonban még nem feltétlenül pálinka a pálinka, legfeljebb szeszes ital. Az új pálinka törvény szerint csak a 100%-ban hazai gyümölcsből itthon főzött italt lehet pálinkának nevezni.
A pálinka a nemzet itala lehessen. Ahhoz, tehát magunkat is komolyan kell venni, én azt szoktam mondani, a törvény megvéd bennünket magunktól.
A pálinkák várhatóan ősztől új zárjegyet is kapnak.
Ezzel a más színű zárjeggyel mindenképpen a szeszes italoktól
elkülönülve jelenhetnek meg a pálinkák, tehát ami gyümölcsből készült, hogy Magyarország privilégiuma, én ezt nagyon fontosnak tartom.
Két hét múlva lép életbe az Unió új szeszes ital rendelete, amelyben a nemzeti italok előállítását külön szabályozzák. A magyar pálinka védelméről szóló törvény most véleményezik.
Nézzük, mi lesz ma este az M1-en. Szombat van, tehát természetesen társulat és Gundel Takács Gábor, szervusz, jó estét, ugye Sarolt szerepéért versenyeznek ma.
Szervusz, jó estét kívánok a híradó nézőinek. Igen, Sarolt szerepért versenyenek. Ma este már csak 4 főszerep kiadó az István a király jubileumi díszelőadásában. De nem egész egyszerűen csak egy versenyről van szó ma este. Végignézve a próbákat bátran állíthatom, hogy fantasztikus estéjük lesz. Musical részleteket hallhatnak olyan fantasztikus darabokban, mint a Kabaré, a La Mancha lovagja, a Chicago vagy a Rómeó és Júlia. De a régi idők moziát is felelevenítjük, hiszen a 30-as, 40-es, 50-es évek filmjeinek legnagyobb slágerei is felcsendülnek majd. Úgyhogy bizton állíthatom, remekül fognak szórakozni, hogyha velünk tartanak, tartsanak velünk.
Így is legyen. Gundel Takács Gábor, köszönjük. Ez volt a híradó szombat este, nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Alkudoznak, előbb kap meg támogatásokat a főváros, ebből fizethet a BKV-nak, kormány főváros csúcs Budapesten. Cél helyett atom, fölborzolta a kedélyeket az uniós biztos pálfordulása, az atomenergia mellett érvelt Brüsszelben. Több mint 400 gyereken végeznek génvizsgálatot Texasban, mindannyian a bigamista szekta farmjáról szabadultak. És cukor nélkül csak gyümölcsből 700 féle igazi pálinkát lehetett megkóstolni a Gyulai Kisüsti Fesztiválon. Közben viharos szélre és jégesőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, ez is mindjárt kiderül az időjárás jelentésből, de előbb sporthírek Szántó Dáviddal, a késő esti híradókban pedig Novodomszki Éva várja önöket. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Barcelona ugyan nincs kifejezetten jó formában, de a Bajnokok Ligája elődöntőjébe így is eljutott. Itt pedig egy ilyen képességű csapat már bármire képes lehet. Az ellenfél azonban az a Manchester United lesz, amely egymás után nyeri a meccseit. Ráadásul 9 éve éppen a katalán csapat stadionjában nyerte meg a BL döntőjét. Barcelona, Manchester United, szerdán 20 óra 10 perckor az M1-en.
Az FC Barcelona Manchester United mérkőzés közvetítését a Ford és a Mastercard támogatja.
Mit ír az újság?
Azt, hogy nem kell lemondanunk semmiről. Mert az FHB-től nagy összegű készpénzt és rendszeres havi járadékot kaphatunk úgy is, hogy miénk marad a lakásunk.
FHB időskori program. Az FHB elzálog járadékkal nem kell lemondani a lakásáról, így az családja örökli. Már nem csak forint, hanem deviza alapon is.
A magyar olimpiai és paralimpiai csapat formaruha szállítója a 20 éves Roland divatház.